Mielőtt kimegyek a reptérre, el tudsz jönni a Parker szállóhajjába? A kérdés olyan hirtelen jött, és annyira váratlan volt, hogy Victoria csak dadogott. Azonnal? Azonnal. Főnöki hang volt, udvarias, de ellentmondás nem tűrő, teljes engedelmességet követelő. Igen, igen, azt hiszem, igen. Hát akkor siess, bébi, nincs sok időm. Victoria felkapta a kabátját, egy sálat tekert a fejére, és tette, amit parancsoltak. Meglátott egy utasra vadászó, cirkáló taxit, megállította, megadta a címet, és izgalomtól remegve meglapult a sarokban. Valami történt Pietroval? Carlo hangja annyira komoly volt, annyira nem hasonlított önmagára, hogy nem merte megkérdezni. Carlo a szálloda hajában az ajtó mellett állt, összeráncolt homlokkal, de széles mosolyra derült az arca, amint meglátta Viktóriát. Ne nézz olyan riadtan, és karon fogta, nem eszlek meg. Válasz sem várva a bárba irányította, ahol a főpincér egy homályos sarokba ültette őket. Saját magának viszkit szódával, Viktóriának meg sem kérdezze, hogy mit szeretne, gyömbérsört rendelt. Bocsáss meg, talán udvariatlannak látszom, mondta, de kevés az időm. Azért kértelek ide, hogy beszélhessünk. Miről? Az öcsémről és az újságjáról, mondta kereken Carlo. Van fogalmad arról, hogy mit jelent ez a vállalkozás Pietro számára? Azt hiszem, igen, rebegte még mindig elhaló hangon Victoria. Carlo előrehajolt és rákönyökölt az asztalra. Pete alkotó ember. Hallatlan intenzitással hisz a dolgokban, és az emberekben. Érted? Victoria nagy szemmel rémülten bólintott. Mennyit tud Carlo? Mit akar mondani? A közvetlen és lelkes háladásnapi pajtás eltűnt. Itt a sikeres jogász ült, és aggódott valakiért, aki drága neki. Pietro elmondta nekem, hogy mennyit segítettek te és az anyád. De te úgy tűnik valamit elszúrtál. Mit csináltál? Elszúrtam, ismételte Victoria bután. Ki vele, Victoria? Mondd el a papának. Pete nem beszél, csak azt hajtogatja, hogy a nők a nők. S ez legalábbis nyomja a vezetet. Az anyám, mondta sietve Victoria, mindent elront. Miért nem hagyta békén Pietrót? Carlos szeme tágra nyílt és halkan füttyentett. Hallottak már ilyet? Féltékeny vagy a saját anyádra? És én még azt hittem, hogy értelmes lány vagy. Victoria konokul bámult az érintetlen pohárra. Te nem tudod, mi történt, robbant ki. És egyszerre mesélni kezdett neki arról az időről, amit még Larry Moore-ban töltött, mielőtt Bostonba jött. Megpróbálta elmagyarázni, hogy Vicky milyen csodálatos, milyen ragyogó, milyen magasan felett el minden szempontból, és hogy következésképpen mennyire fontos, hogy Pietro kizárólag csak az övé legyen. Vickynek egy parányi kis köze sem lehet kettőjük dolgához. Csak úgy dől belőle a szó. Haragos, keserű szavak, még a szavak is tel voltak indulattal és kétségbeeséssel, mert azt akarta, hogy megértsék. Carlo a jeges viszkit szürcsölgetve nyugodtan hallgatott, de megértés helyett inkább meglepetés és enyhe megütközés tükröződött az arcán. Amikor Victoria végre elhallgatott, azt mondta, egy olyan férfit, mint Pietro, nem vehetsz birtokba, és nem zúzhatsz össze egy olyan élő embert, mint amilyennek az anyádat elképzelem. Miért nem kezdesz a változatosság kedvéért egy kicsit tisztán, világosan gondolkodni? Az öcsém szeret téged. Nem hiszem, hogy szerelmes beléd, de azt hiszem, nagyon szeret. Friss vagy és fiatal, és egészben véve természetes, már amikor nem úgy viselkedsz, mint egy elkényeztetett kölyök. Victoria még mindig lehajtott fejjel ült. Ebben a zsúfolt bárban nem sírhatott, mégis hangos cuppanással egy nagyon is látható, nagy könycsepp pottyant a gyömbérsörbe. Utállak! Mindnyájatokat utállak! Mondta, két kezével szorongatva a poharat. Carlo kinyújtotta, és rátette a kezét Victoria kezére, és hirtelen így szólt. Önmagadat utálod, Victoria. Én nem tudom, hogy hol, de valahol nagy hibát csináltál. Miért nem mész oda Pietrohoz, És miért nem próbálod megmagyarázni? Pietro csak a legjobbat feltételezi be rólad. Nem érted? Szeret téged. Vagy legalábbis szeretett. A múlt idő megijesztette Viktóriát. Felnézett, megpróbálta kitalálni Carlo gondolatát. Miért törődsz egyáltalán velem? Robbant ki belőle hirtelen a méltatlankodás. Mert nekem is tetszel, mondta gyöngéden Carlo. Azt hiszem, nagyszerű nő leszel, ha felnősz. Kópésan kuncogott. Ha felnősz. Válaszképpen halvány mosoly jelent meg Viktória arcán. Talán legjobb lesz, ha mindent elmondok neked, mondta. Miért? Nem mondtál el mindent? Viktória megrázta a fejét, aztán hirtelen észbe kapott, hogy az újévi csók túlságosan nevetséges lenne ahhoz, hogy elmondja. Nem. És hirtelen ismét magára talált. Meggondoltam. Azt hiszem, nem helyes, ha egy lány mindent de mindent elmond egy férfinak. Kivette a zsebkendőjét, erősen kifújta az órát, aztán egyenesen Carlo szemébe nézett. Bocsáss meg, mondta. Bocsáss meg, hogy ilyen problémás gyerek vagyok, de sokat segítettél nekem. Azt hiszem, most már tudom, hogy mit kell tennem. 17. fejezet. Útban hazafelé, az elhagyatott éjszakai utcákon, ahol csak elvétve bukkant fel néhány hazafelé csellengő alak, aki újévnapját Bacon Hill-i házaknál ünnepelte, Viktória furcsa módon úgy érezte, mintha Carlo szidása feloldotta volna a szégyenkezés alól. Először életében megértette egy esetet, amit valamelyik könyvben olvasott, egy angol diák célra vezető fenyítéséről. Fizikai fájdalmat érzett, mintha megverték volna, de a kedve visszatért. Felemelt fejjel elhaladt a városháza kivilágított kupolája előtt, és ismét elég erősnek érezte magát, hogy szembenézzen a jövővel, jól lehet tudta, hogy mindent újra kell kezdenie. A féltékenység szó úgy lebegett fel a tudatában, mint egy elsüllyedt kísértett hajó ijesztő roncsai. Nem vagyok féltékeny, mondta magával, és erről meg kell győznöm Pietrót is, hogy az a legfőbb hiba, hogy túlságosan fiatal és tapasztalatlan vagyok. Vissza akarom szerezni minden áron, de ha nem sikerül, ezzel is szembe kell néznem. És a kövérnyúl partit nem adjuk fel, mert nem lehet visszatáncolni. Szerencsére Viki nem az volt, aki könnyen visszalép. Még akkor sem, ha a barátságos légkör, amelyben a tervek megszülettek, meglehetősen szertefoszlott. Viktória tudta, hogy az anyja a déli jómodora átsegíti a partit az ökkenőkön. Minden úgy fog menni, mintha mi sem történt volna a három legjobban érdekelt ember kapcsolatában. Adam, a negyedik érdekelt ember ártatlan volt, és ebben az adott pillanatban nem szerepelt Viktória gondolataiban. Átfutott a sarkon a Joy utcába, hogy mielőbb hazaérjen, és felhívhassa Pietrót, de hirtelen megállt, és meglassította lépteit. A gondolat, hogy telefonál Pietrónak, megijesztette. Mit mondhatna szavakkal, amelyek egy városon keresztül hatódnak el hozzá, amelyek úgy robbannának be a hálaadásnap emlékét idéző szobába, mint a bombák? Hogyan kérhetne bocsánatot úgy, hogy Pietro könnyebben megértse? Benyitott a lakásba, és mint egy gyerek, ledobta a kabátját a padlóra, azután leült a heverőre, és a telefont bámulta. Nem, képtelen felhívni. A legjobb esetben is kényelmetlen érzés lenne beszélni valakivel, aki mérföldekre van tőle, akit nem láthat, akinek nem érzékelheti a reakcióit, akinek az arcát csak emlékezete zavaros üvegén át láthatja. Nem a szavakkal volt gondban, hanem a beszéddel. Az írás viszont erős oldala volt. Felugrott, kétségbeesetten kutatott valami jegyzett papír után, de egy halom félredobott kesztyűn és harisnyán kívül nem talált Viki komódjaiban semmit. Végül is a gépírástankönyv mellett talált egy kis köteg géppapírt, amely anyja első útját várta az üzleti világba, és felfedezett egy régi módi csekkszámla borítékot is, Victoria Larrymore Logan, Larrymore SC. A levél nem volt épp ragyogó, mert nagyon sietett, 11 órakor üritették a sarkon a levélszekrényt, és ezt nem késhette le. Megírta Pietrónak az igazat.